Ez itt az adásidő, a Ma Hét Média Család podcast műsora Langsádló Mátyással. Radványi Miklós, akit június közepén neveztek ki a Komáromi KFC vezetőedzőjévé, már javában elkezdte csapatával a nyári felkészülést. Ám amikor csak ideje engedi, az Európa-bajnokság meccseit nézi. Titkos favoritja az olasz válogatott, amelynek egyik csoportmérkőzését élőben láthatta. A magyar válogatott teljesítményéről nagy elismeréssel beszél. Szerinte a magyarok méltó ellenfelei voltak a világ legjobb válogatottjainak. Mint mondja, a nemzeti csapat játékát öröm volt nézni. A sikerkulcsa pedig Marco Rossi személye és taktikai tudása volt. Jó érzéssel töltötte előtt az is, hogy a magyar keretben két olyan játékos is szerepet kapott, akik kezei alatt lettek NB1-es játékosok. A Ma Hét Média Család podcast műsorában az adásidőben Radványi Miklós labdarúgóedzővel, a szlovák második liga színvonaláról, komáromi terveiről és céljairól, valamint arról is beszélgettünk, hogy miben múlta felül a magyar válogatott, a szlovákot, az idei Európa-bajnokságon. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Ma Hét Média Család podcast műsorának az adásidőnek a hallgatóit. Ezúttal a mai adásunk vendége Radványi Miklós labdarúgóedző, akit június 15-én neveztek ki a Komáromi KFC vezetőedzőjévé. Ám mielőtt még rátérnénk a komáromi labdarúgással kapcsolatos kérdésekre, nem lehet megkerülni ugye a Európa bajnokságot, a labdarúgó Európa bajnokságot, ugye javában zajlik, hozzárultak le a csoportmérkőzések, és amikor a beszélgetést rögzítjük, akkor játsszák az utolsó két nyolcad döntőt, tehát a közepén vagyunk a legnagyobb izgalmak előtt. Nyilván elkezdődött a felkészülés a másodosztályba is, de azért hadd kérdezzem meg mindjárt a vezetőedzőtől azt, hogy így a felkészülés közepén elején mennyire van ideje követni az Európa-bajnokság mérkőzéseit?
Természetesen azokat a mérkőzéseket, amelyek 6-tól vagy 9-től játszanak, végigkövetem, amelyek hamarabb vannak, esetleg 3-tól voltak a csoportküzdelmek alatt, és akkor nekem edzésem volt, nem tudtam nézni, de a esti mérkőzéseket természetesen figyelem.
Mi okozta eddig a legnagyobb meglepetést az ön számára? Ugye tegnap kiestek a franciák, világbajnokként érkeztek, a címvédő Portugália is búcsúzott, de akár beszélhetünk olyan meglepetésekről is, mint például a magyar válogatottnak a halálcsoportban nyújtott teljesítménye. Önt eddig mi lepte meg leginkább?
Ahogy említetted, a magyar csoport teljesítménye az nagyon meglepett. Abban a csoportban, amit halálcsoportnak neveztek, nagyon jó teljesítményt nyújtottak, és pár perc hiányzott, hogy óriási meglepetést okozott. Sajnos ez nem sikerült, de a csapat hozzáállása, ahogy küzdöttek a játékosok, ahogy ez a csapat össze volt rakva, a taktikailag, ahogy megoldották a világ legnehezebb csapata jelen a feladatukat, az öröm volt nézni, és nagyon sajnálom, hogy nem jutottak tovább, mert kíváncsi lettem volna, hogy a legjobb 10 között mire lettek volna képesek.
Mondjuk el azért a nézőknek, azt a bevezetőbe elfelejtettem mondani, hogy Radványi Miklóssal ugye telefonon beszélgetünk, és hogyha egy picit a hanghiba néha itt a hiba csúszik, vagy elcsúszik, akkor az azért van, elnézést kérünk ezért a hallgatóktól. De hogyha egy picit még belemegyünk a magyar válogatottnak a teljesítményébe, ön szerint mi volt az a tulajdonképpen, hát sikernek igazából nem nevezhetjük, ugye, de kudarcnak semmiképpen sem a magyar válogatott teljesítményét. Mi volt az a tényező ön szerint, aminek köszönhetően ebben a ugye sokat emlegetett halálcsoportban a magyar csapat két pontot is el tudott csípni olyan neves ellenfelekkel szemben, mint Franciaország, illetve Németország?
Én úgy gondolom, nagyon nagy szerepet játszott Marco Rossi személye, aki tényleg ezt a csapatot nagyon jól összerakta. Taktikailag a védekezésük nagyon össze volt rakva, nagyon jól védekeztek. Nagyon védekezték le a területeket, három védő szisztérre játszott, ami hogyha mélyebb blokkba kerültek, akkor öten védekeztek, nagyon jól meg volt ez szervezve, és nem csak a védekezésük, a védekezésből, a átmenet támadásból, egyszerű, gyors labdákkal a ellenfél védőjé meg is tudtak kerülni, és ezzel meg tudták ezeket a jó csapatokat is lepni, úgyhogy szerintem elsősorban az edző személynek köszönhető az, és ez, hogy taktikailag milyen szinten van. És természetesen olyan játékosokat választott ki, akik dinamikusak, akik egymásért küzdöttek a pályán. Ez nagyon jó volt látni, hogy a magyar csapat hogy küzd és hogyan játszik ezen az edzőn.
Na most bizonyára figyelemmel követte a Németország elleni utolsó csoportmérkőzést. Ott hol volt az a pillanat, amikor elhitte azt, hogy esetleg ebből a halálcsoportból akár még tovább is lehet jutni? Hogy volt egyáltalán ilyen pillanata annak a mérkőzésnek?
Én mikor a Schäfer András berúgta a másik gólt, akkor arra gondoltam, hogy ezt a német csapatot most meg lehet fogni, mert addig se játszotta ez a német csapat valamilyen jól. Az első góljukat is egy hiba után lőtték, és mikor a Schäfer egy percet később előtt a kettőjére, akkor úgy gondoltam, meg lehet fogni, de ugye a német válogatottnál soha nem lehet tudni, hogy mikor csap le, és sajnos 84. percben, 5. percben ez nekik sikerült, úgyhogy sajnos mind a mérkőzés, sajnos a mérkőzés 90 percig tart, így sajnos úgy, mint a portugálok, mert a 84. percben kaptak gólt, most is akkor kaptak gólt, ami sajnálatos, de én azt hiszem, hogy a magyar csapat emelt fővel távozott az Ula Ebéről.
Igen, éppen akartam kérdezni, mert említi, hogy emelt fővel távozott. Volt azért, vagy lehet-e, inkább így kérdezem, lehet-e a magyar szurkolókban keserűség, hogy a óriási bravúr nem jött össze? Vagy elégedettek lehetünk mi magyar szurkolók azzal, hogy meg tudtuk szorongatni a legnagyobbakat is?
Ez az eset, amikor azt mondja, az ember egyik szemem sír, a másik nemet. Én úgy gondolom, én bennem volt valami keserűség, hogy nem jutottak tovább, mert tényleg én úgy gondolom, megérdemelték volna azért a küzdésért, a küzdeni akarást, amit mutattak, hogy tovább jussanak. És gondolom, ezek a komoly csapatok voltak olyan szituációk, mikor úgy azt vettem észre, hogy lebecsülték volna a magyar csapatot, amit nem szabad fotballban megtenni. És én mindenképpen sajnálom, amit mondtam, viszont ebből a csoportból senki nem várta el, hogy ők tovább jutnak. Annak ellenére végig ott voltak, hogy nagy szenzációt adhattak volna, hogy ott tovább jutottak, és sajnos nem sikerült. Számomra meg nagyon jó érzés volt, hogy a magyar válogatottban két olyan játékos is játszott, akik nálam mezőkövesnek kaptak először lehetőséget az NB1-ben, a Szalai Attila és a Cseri Tomi, és ez edzőnek egy nagyon jó érzés, mikor két volt játékosát ilyen tornán és ilyen teljesítményen tudnak nyújtani. Számomra ez is egy plusz volt ezen az EB-n.
Hát akkor egy nagyon röviden beszéljünk erről a két játékosról, mert főleg az előbbi, a Szalai Attila nagyon úgy néz ki, hogy egy pompás karrier előtt áll. Mi az ő erőssége, hogyan látja, hogy visszatekintve egy picit a múltra, honnan indult ő, és minek köszönheti, hogy ilyen szélsebesen berobbant tulajdonképpen ugye most Törökországban, de most már hallani azt is, hogy más csapatok is az angol első osztályból is keresik őt, és leszeretnék igazolni.
Mikor hozzám került, akkor 19 éves volt, a Rapidból került Mezőkövesdre. Egy roppant nagy munkabírású, alázattal tette a dolgát, a hozzáállása nagyon jó volt. Azt is mondhatnám, az elején még sokszor olyan úgy nézett ki, ahogy a Bozsik Péter is mondta, amikor a személyről kérdezték a portugál mérkőzés előtt, hogy elején még őnek is a gyökécskének tűnt, de viszont azzal az akarattal, azzal a hatalmas munkavállalással, amit ő a edzéseken plusz munkát végzett, az alázattal, ami a legfontosabb egy futballista életében, hogy alázattal tegye a dolgát. Én nagyon alázatos játékos volt, aki tényleg mindig oda tette magát, és én nagyon örülök neki, hogy most ott van, ahol van. Éppen ma olvastam, hogy a West Ham állítólag konkrét ajánlatot tett a Fenerbahçe-nak, hogy el szeretnék vinni a Premier League-be, és én azt hiszem, hogy ez egy hatalmas dolog, mint Attila, mint a magyar futball részére.
Képesnek látja őt, hogy megállja a helyét a Premier League-ben, a legnagyobb, tehát a legszínvonalasabb bajnokságban, a világ legszínvonalasabb bajnokságában?
Azt úgy gondolom, ezen a három meccsen bebizonyította, hogy a világ legjobb csatárai ellen felvette a kesztyűt, és nagyon jól játszott. Van egy hatalmas előnye természetesen, hogy ballábas játékosról van szó, és ahogy mondtam, nagy munkaerőt képvisel, úgyhogy nagyon alázattal dolgozik, és ilyen játékosok mindig a futballban be tudnak futni, mert tényleg a alázat a legfontosabb dolog, a tehetség mellett természetesen, hogy valakiből nagy játékos válhasson. Számomra, mikor még Zoljon Brézon voltam, volt egy ott edzettem két hónapig a Hamsik, és ott is láttam, hogy egy olyan játékos, mint a Hamsik, azzal alázattal tette a dolgát, amivel tette, azért lehetett 10 éven keresztül a Nápolyba meghatározó személyiség, úgyhogy a alázat a legfontosabb a tehetségen kívül, ami egy játékost, játékos oda repítheti, ahova szeretne kerülni.
Szalai Attila játékát mi is alázatosnak láttuk, ráadásul ő volt az egyik legtöbbet pályán töltött játékos, tehát a játékidőt tekintve. Hozzá képest a Cseri ugye némileg kevesebb szerepet kapott most az Európa-bajnokságon, de a franciák ellen a Rossi mester becserélte. Ő egy ilyen tipikusan egy kreatív játékos, játékszervező, de talán egy picit későn érő típus. Egyetért ezzel velem is, hogy esetleg milyen lehetőségei vannak még az ő pályafutásában, milyen kifutás van, mit rejtő, milyen utat?
Ez a szóra, hogy későn érő, ugyanis azt hiszem 28 éves volt, mikor hozzánk került mezőkövesdő, és akkor kezdett NB1, akkor már NB1-es játékossal, úgyhogy későn érő, de egy nagyon kreatív, nagyon jól cselező, jól lövő játékosról van szó, akinek előjátéka tényleg nagyon jól lát a pályán. Ő egy olyan típus, aki képes pár másodperc alatt, század másodperc alatt eldönteni egy mérkőzést. Örülök neki, hogy ahhoz képest, hogy milyen későn kezdett NB1-be futballozni, most oda került, hogy a világbajnok ellen Budapesten pályára lépedett. Én azt hiszem, hogy számára is egy fantasztikus élmény volt ez. A Tomi is egy terény játékos, egy alázatos játékos, és én ezek a játékosok mindig, tudom, hogy ezek a játékosok valamit elérnek, akik ilyen alázattal teszik a dolgukat. Nagyon sok játékos, jó játékos edzettem, hogy nem voltak alázatosak, azok tulajdonképpen pár éven belül kiégtek. Ezek a játékosok viszont ott vannak, ahol még mindig vannak.
Igen, ugye említettük, hogy ő már azért benne van a korban, legalábbis játékos szempontból. Esetleg van esély arra, hogy őt is elvigye egy nyugat-európai csapat, külföldi igazolás. Kiárna
nem,
e neki?
Nem hiszem. Ő már 32 vagy 33 éves, azt hiszem. Nem hiszem, hogy jön egy komolyabb ajánlata. Ő neki volt tavaly éve a ember legjobb játékosával választották. Akkor is volt több ajánlata, és maradt Mezőköves, de ő, ahogy mondja, és a felesége ezt megerősítette, egy hűséges típus, úgyhogy azt mondta, hogy hűséges a Mezőköves, ott kapta meg élete első lehetőséget az NB1-ben, és ott szeretné befejezni a karrierét, úgyhogy természetesen a futballban minden lehet, de nem hiszem, hogy ő külföldre szerződne most.
Igen, ugye nagyon jól ismeri a szlovák labdarúgó közeget is, csak néhány mondat erejéig akkor beszéljünk a szlovák válogatott teljesítményéről is. Ugye nekik a csoportban sikerült egy mérkőzést megnyerniük Lengyelország ellen, aztán végül sajnos Spanyolország ellen csúnya véget ért számukra az Európa-bajnokság. Hogyan látta a szlovák válogatott teljesítményét?
Én már az elbe előtt is mondtam, hogy nem látom a szlovák csapatban azt a egységet, nem látom a szlovák csapatban azt a akaratot, hogy én úgy megmondom, egyszerűen nem haraptak, úgy, mint a magyar csapat harapott a előkészítő mérkőzéseken, és tulajdonképpen ez alatt a három mérkőzés alatt is kijött. Lengyelország ellen még bejött az, hogy csatár nélkül akartuk játszani, sikerült egy gólt találni első földőben lengyelek ezen még jól is játszottunk, utána természetesen jól jött nekik az a lengyel kiállítás, azért azt a mérkőzést meg is nyertük, de még egyszer mondom, a modern futballban nem lehet 90 percig védekezni, és arra várni, hogy esetleg rúgok egy gólt, és azzal megnyerem a mérkőzést. Nem látom a csapatban azt a küzdeni akarást. Úgy gondolom, hogy a csapat nem volt olyan jól összerakva, mint amilyen jól összerakva a magyar csapat. Úgyhogy számomra valamilyen szinten csalódást okoztak, és másik dolog csalódást okoztak, mármint abban a szempontból is, hogy van pár fiatal tehetséges játékos, mint a Bénes, Pozsonyik, vagy ott van a Szuszló, akik kevés lehetőséget kapták, és hagytuk az idős játékosokat szenvedni a pályán, ami azt hiszem, hogy nem feltétlenül volt rá szükség, mert ezek a fiatal játékosok esetleg valami tapasztalatot tettek volna szert, amit a későbbiekben tudnak kamatoztatni.
Még egy kérdés erejéig talán térjünk vissza a magyar csapatra. Ugye tudom, hogy az vezetőedzők nem szeretnek jósolni, de a most látott teljesítmény az mire lehet elégesett egyébként a világbajnok is a lejtezők ugye már elkezdődtek. Bizakodhat a magyar szurkoló abba, hogy ez a csapat, amely most tényleg megmutatta, hogy nagyon egységesen tud küzdeni a pályán, az akár hosszú-hosszú évtizedek után ismét kvalifikálja magát egy világbajnokságra.
Én úgy gondolom, hogy minden esély megvan rá, és ne felejtsük el, ezen az EB-n nem szerepelt egy Szoboszlai, aki egy játékos, és egy Kalmár. Úgyhogy ezzel a játékossal kiegészülve, én úgy gondolom, ez a csapat még erős lesz, és minden esélyt megvan arra, hogy a VB-re sikerüljön.
És ha most egy picit eltekintünk ugye a magyar meg a szlovák csapattól, akkor úgy globálisan, vagyis általában véve, melyik csapat tetszik Radványi Miklósnak az Európa-bajnokságon? Ki lehet a legnagyobb favorit? Most ugye tudjuk már, hogy előbbi említettük is, Portugália és Franciaország kiesett, ma este játszik Németország, Anglia, olaszok egy meggyőző teljesítményt nyújtanak, a belgákról ugye rengetegszer elmondták, hogy bármikor képesek egyet villanni, a spanyolokról ugye nem szabad elfeledkeznünk soha, tegnap megmutatták a horvátok ellen, ön kit lát most így az Európa-bajnokság közepén, hogy ki lehet a befutó, ki lehet az aranyérmes?
Én már az EB előtt is azt mondtam, hogy a olasz-belga párostól várnám azt, hogy egyik megnyeri. Én nekem volt személyesen részt venni 2 hete az olasz-velszi mérkőzésen Rómában. Fantasztikus élmény volt. És az olasz csapat tényleg nagyon egyben van. Nagyon jó állat védekezésből a támadásban, nagyon gyors játékosok vannak, tudják, mit akarnak játszani, nagyon jól védekeznek, van egy nagyon jó kapusuk, és azért talán őket favorizálom, hogy tényleg rég láttam ilyen jó olasz csapatok, nem azt a tikitakát játszák, hanem nagyon jól védekeznek, és amit megszerzik az egyszerű a átmenet a védekezésből a támadásból, és azt nagyon jól csinálják. Nagyon jó szélsőjeik vannak, hát azt mondom, hogy Hieza, aki számomra egyik legjobb szélső a világon, csak a padon ül, behozzák, képes eldönteni egy mérkőzést. Van egy fantasztikus csatára, a Immobile, és van egy másik, a Belotti, aki szintén csak a padon, úgyhogy nagyon kellemes gondjai vannak az olasz szövetségi kapitánynak, hogyha nem megy egyik, nem beteszi a másikat, aki még pluszat hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez. És azért úgy gondolom, hogy talán ők lehetnek azok, akik a befutók lesznek. Természetesen most lesz egy olasz belga, úgyhogy egyiknek tovább kell, hogy menjen. És számomra, ami még megmegyepedés az a cseh csapat, hogy tényleg oda került, ahova került.
Egy dolgozott Csehországban is, úgyhogy szintén jól ismeri a cseheket. De ha most egy picit áttérünk ugye a klubfocira, és még mielőtt tényleg a komáromi kérdéseket sorra vennénk, csak röviden, ugye egy nagyon-nagyon rendkívüli, rendhagyó idény van mögöttünk, és hát ön is részese volt ennek az idénynek, ahogy említette is, Zólyom Brézó csapatát edzette szintén a második vonalban. Hogyan értékeli ezt a koronavírusos, karanténos, mindenféle nehézségekkel teletűzdelt, üres lelátók előtt zajlott szezont?
Minden futball szerető ember számára ez egy kellemetlen dolog, természetesen nagyon kellemetlen volt, hogy hetente mindenki tesztel, főleg a szokon belül 2-3-szor, mert csak úgy mehetünk mérkőzés játszani, hogy 24 órás teszteljük voltak, szóval nem volt egyszerű. Én ezt az olyan brézai, megmondom, hogy szintén egy olyan dolog, hogy oda úgy lettem, azért 1,5 éve szerződést kötöttünk, hogy egy koncepciós munkát tudjak végezni, azt mondták, hogy fél éven van arra, hogy megismerjem a környezetet, a csapatot. Aztán tavasz legjobb csapata lettünk, legtöbb gólt rúgtuk, legkevesebbet kaptuk, és úgy gondolták, hogy mégis váltani akarnak, én ezt már tudtam május elején, semmi gondom vele. Nagyon jó csapattal dolgozhattam, én azt hiszem ebből a csapatból kihoztam tavasszal a maximumot, 8 győzelmet alattunk, 4 döntetlen, 2 vereség, hogy mondjam, legtöbb gólt rúgtuk, legkevesebbet kaptuk. Ők így döntöttek, ez benne van a...
Mennyire publikus ez, hogy mégis ők amellett döntött a klub vezetése, hogy mással képzeli el a csapat irányítását?
Én egyszerű vagyok, tapasztalt, szóval ezt már párszor átértem, hogy azt mondták, hogy fognak velem hosszabbítani, utána beszéltem, úgyhogy ez nem okozott számomra meglepetést. Valamilyen szinten igen, mert télen azért vállaltam el ezt az egész dolgot, hogy egy koncepciós munkát tudok végezni, annak ellenére május elején azt mondták, hogy edzőt hoznak, mondtam, oké, ez a döntésük. Úgyhogy itt is egy olyan dolog, hogy valamilyen szinten ember csalódott természetesen, mert ha tényleg a csapatom olyan teljesítmény jutott volna, hogy nem láttam volna a fejlődés, vagy hogy rossz eredmények lettek volna, akkor azt mondom, hogy oké, de tényleg itt nagyon jól játszott a csapat, mondom, tavasz legjobb csapata lettünk mindenben, úgyhogy meglepetés volt, de a futball már csak ilyen.
Hát nem maradt sokáig csapat nélkül, ugye, mert a komáromi szintén másodosztályú KFC június 15-én jelentette be a honlapján, hogy szerződtette önt, ugye, Németh Szilárdot váltja, és hát 9 év után tér vissza Komáromba, ugye volt már, megfordult már a Dunaparti városba. Milyen érzésekkel érkezett?
Hát tulajdonképpen én már 2 évvel ezelőtt kapcsolatban voltam a komáromiakkal, mikor még a Pohronyi csapatát edzettem, vagyis hogy úgy volt, hogy Pohronyira aláírtam a szerződést, és 5 perccel később jött a klubban elnök a szülő Béla, úgyhogy akkor az nem jött össze, természetesen azóta is találkoztunk. Én úgy gondolom, hogy egy konszolidált klubhoz kerültem, ahol a feltételek adottak arra, hogy egy jó munkát végezzünk. Pár új játékos érkezett, új csapatot építünk, úgyhogy bízok benne, hogy ami számomra fontos volt, hogy hosszú távon tudjak dolgozni, hogy ne fél évről legyen szó, hanem azért is 2 éves szerződést írtunk alá, és látom a csapaton, a klubon belül potenciált, új stadion épül a kezelőben, és mondom, örömmel vállaltam el, hogy végre 2 év után újra otthon dolgozhatok.
Igen, és ha jól tudom, azért van néhány ismerős játékos is a csapat keretében, akikkel ön már korábban dolgozott. Mennyire ment zökkenőmentesen a beilleszkedés, és a játékosokkal mennyire sikerült eddig megtalálni a közös hangot?
Igen, ahogy említette, én dolgoztam már Kornél Salátával, dolgoztam a Pacsó Ábrahámmal, dolgoztam Szűs Lacival, szóval van pár játékos, akit már korábban edzettem. Én úgy gondolom, mi szakmánkban az úgy van, hogy egy-két héten belül már ez névről szólítja a játékosokat, azt hiszem, hogy a játékosok partnerek tudják, hogy én olyan edző vagyok, hogy van egy bizonyos határ, de viszont demokrata vagyok, nem az a diktatórikus edző vagyok. Úgy látom, a játékosokon bevők a munkára, tényleg szó nélkül végig dolgoznak mindent, ami ebbe, ez főleg most, ebben az időjárásban, ami van, hogy 30 fokok, 35 fokok vannak, nagyon jól végzik a dolgokat, nagyon jó edzésmunkát végeznek. Természetesen vannak még apró problémáink, de próbáljuk ezeket megoldani, és bízom benne, hogy egy ütőképes jó csapatot tudunk összerakni össze.
Említette, hogy lesznek érkezők is a csapatnál. Ezek a nevek, akik esetleg jönnek erősítésként, mennyire publikusak, mit lehet róluk tudni, honnan érkeznek, kikről van szó?
Aki Magyarországon Nyíregyháza csapatából érkezik, György Artúr, egy szélső, aki mindkét szélen tud játszani. Utána Szakolcáról jön a Misó Horodnyik, az előtt Bardióban is játszott, ő egy stabil emlékettes játékos. Utána Puchovból jön Petrás Misó, aki szintén már egy stabil emlékettes játékos, ő a Trencsinnek a játékosa. Azon kívül jött Trebisokból Ország, Szamország, egy 1,90 magas belsővédő. És azt hiszem, hogy jelenleg és meg jött a Varga Peti, aki szintén Pulkóból jött, aki Magyarországon a Gyurmol csapatában játszott, Szlovákiában, szerintem ő jött meg hozzánk, szintén úgy legutolsó csapat a Pulkóból, úgyhogy úgy gondolom, hogy a csapatomban lesz konkurencia, ami a legfontosabb számomra, hogy ne legyenek olyan posztok, ahol egy játékos azt érzi, hogy minden mérkőzésen pályára kell lépni, hogyha nincs teljesítmény, akkor is.
Ugye a kinevezése után azt nyilatkozta, hogy az lenne a legfőbb cél, hogy előrébb végezni, mint tavaly. És ugye a KFC a középmezőnyben végzett egészen pontosan a 8. helyen a tabellán, ugye, 38 ponttal. Mekkora esélyt lát arra, hogy ezt jövő idényben túlszárnyalja a KFC?
Bízok benne, hogy egy lépéssel minimum túl tudjuk ezt szárnyalni. Azon dolgozunk, én nem szeretek előre természetesen belemenni ilyen dolgokba. A csapat adott, dolgozni kell velük, és utána a mérkőzések megmutassák, hogy mire vagyunk képesek, de én úgy gondolom, még egyszer mondom, hogy egy ütőképes csapatot fogunk tudni összerakni, és akkor meg lesz minden esélyünk arra, hogy ezt egy lépést minimum előre lépjük.
A feljutás az teljesen elképzelhetetlen?
Nem. újabb időben beszéltünk ilyen dolgokról, hogy addig biztos stabilan meg, és nincs meg a infrastruktúra ahhoz, hogy a NBA-ben, hazai környezetben tudjunk játszani. Én azt hiszem, hogy így is már a Fortuna Ligában van két csapat, amelyik nem hazai pályán játszó mérkőzését is, és ez tulajdonképpen, én úgy gondolom, hogy az nem is egészséges a bajnokság szempontjából se, úgyhogy tulajdonképpen arról nem volt szó természetesen, ha egész úgy jönne, biztosan végigharcolnánk azért, hogy esetleg fölkerülünk, de nem beszéltünk a fölkerülésről, azt mondtuk, hogy kis lépésekkel menjünk előre.
Ugye említette a stadiont, ami már Komáromban régóta téma. Van erre valamiféle ígéret, vagy valamilyen terv, hogy mikor indulhat el az építkezés, vagy mikor vághatnak bele a munkába, hogy kicserélik tulajdonképpen, vagy teljesen megújul ugye a stadion, a Komáromi stadion?
Én nekem az lett gondolva, hogy szeptemberben kezdik a munkálatokat, úgyhogy én jelenleg ennyit tudok erről. Ez nem az én feladatköröm, de ezt mondták, hogy szeptemberben kezdődnek a munkálatok. Ennyit tudok én.
Igen, értem. És a csapat felkészülése ugye hol tart jelenleg, és hogy mi vár esetleg a játékosokra? Mennek-e valamiféle edzőtáborba, külföldre, vagy Komáromban maradnak? Illetve, hogy milyen mérkőzésekkel készülnek az idényre?
Most még tulajdonképpen a kemény munka folyik, úgyhogy a játékosok nagyon fáradtak. Volt már egy előkészületi mérkőzésünk a Vidi 2-vel szombaton, azt megnyertük 3-2-re, ahol tulajdonképpen két példében sorokot cserélt, aztán 20 játékos kicseréltünk. Kíváncsi voltam minden játékosra. Holnap lesz egy komolyabb mérkőzésünk, holnap a Fáj utcában játszunk a Vasassal. Utána vasárnap edzőtáborban megyünk Lipótra, ahol leszünk egy hetet. Lipóton lesz két előkészületi mérkőzésünk, a NB2 Szolnokkal és a Lipóttal, és utána hazai környezetben fogunk készülni, és szombaton még van egy mérkőzésünk Soroksárral, úgyhogy tulajdonképpen magyar csapatokkal vannak a felkészülési mérkőzések. 14-én játszunk a Honvéddal Ausztriába, úgyhogy minden harmadik nap utána a mérkőzésünk.
Az lett volna még a kérdésem, hogy a második osztálynak a színvonalát hogyan jellemezni, mennyire lehet ott támadó focit, kreatív focit játszani, vagy mennyire épül ez a második liga inkább a fizikumra, a pozitív értelemben vett agresszív játékra, hogyan látja, milyen játék dominál a szlovák második ligában?
Ahogy említette, a agresszitásról, a futásról szól, szóval kevesebb a technikai trükk, mint a NB1-ben, de ezt természetesen is, mert a NB1-ben játszanak ugye a legjobb szlovák futbalisták. Ami számomra van meglepetés, én ugye 2012 és 2013 között a Dacon megnyertem ezt a másik ligát, és akkor a színvonala talán nem volt olyan jó, mint amilyen most. Úgy gondolom, most a színvonala valamilyen szinten a NB2-nek Szlovákiában is emelkedett, több jobb csapat van, úgyhogy ez mindenképpen pozitív, de természetesen itt a csapatok főleg a biztos védekezésre koncentrálnak, és a biztos védekezésből a kontrajátékot erőltetik. Természetesen ez mindig attól függ, hogy egy edzőnek milyen játékos kerete van, milyen minőségi alkossága a csapatot, abból kell kiindulni, úgyhogy a másik liga színvonala az inkább a harcosságról és a küzdésről szól.
Kik lehetnek a KFC legnagyobb riválisai a következő idényben?
Úgy gondolom, nagyon erős lesz a Kassa, akik is jelentettek, hogy mindenki. Szerintem az Olyan Brézó csapata egyben maradt, és egy nagyon jó csapatról van szó, és ők is nagyon esélyesek. Akik szintén jó játékerőt képviselnek, úgy gondolom, lesz 5-6 csapat, akik küzdenek jelentő első két helyért.
Én Radványi Miklósnak nagyon köszönöm a beszélgetést, és azt is, hogy rendelkezésünkre állt. Sok sikert kívánok a KFC élén a vezetőedzőnek, és azt is kívánom, hogy a következő idején már ne ilyen foghíjas, vagy ilyen üres lelátók előtt történjen, vagy menjen végbe, mint amilyenre volt most példa, hanem minél több komáromi szurkoló látogathasson ki a stadionba, még a régibe, aztán majd később az újba. Még egyszer köszönöm a beszélgetést.
Thank you.